23 óra.
Laudétur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa üzenete a katolikus sajtóhoz. Egység a különbözőségben. A média segítse a közjót. Ferenc pápa rendkívüli biztos nevezett ki a Szent Péter művekbe. Megalakult az amazóniai egyházi konferencia. Az egyiptomi szent család út várja a zarándokokat. Második rész. Egység a különbözőségben. A média segítse a közjót, buzdít Ferenc pápa. A Szentlélekre figyelve felül tudunk emelkedni a fajgyűlöleten és a közömbösségen. Erre emlékeztet Ferenc pápa üzenetében, melyet a katolikus médiakonferencia idei találkozójára küldött. Nagyon fontos, hogy egységben maradjunk, mert korunkban a katolikus közösség is polarizálódott. Világunkat megosztottság jellemzi, ezért olyan tömegkommunikációs eszközökre és emberekre van szükség, akik képesek hidat építeni és védelmezni az életet. A különbözőségben is megtartott egységre szólítja a pápa az USA és Kanada Katolikus Sajtószövetségét, akik június 30-a és július 2-a között tartják összejövetelüket a járvány miatt idén virtuális módon. A 2020-as találkozó témája elválasztva és együtt arra utal, hogy az egészségügyi válsághelyzet elkülönítésre ítélt minket, mégis fontos egységben maradnunk. Ferenc pápa a tavalyi tömegtájékoztatási világnapra írt üzenetében rámutatott, hogy mennyire fontos a média küldetése az emberek összetartásában. Lerövidíti a távolságokat, tájékoztat, megnyitja az elmét és a szívet az igazság előtt. Az egységre való törekvés a különbözőség megtartásával az Egyesült Államok mottójában szerepel, tehát ez kell, hogy ösztönözze a sajtószolgálatot is, melyet a közjó érdekében folytatnak. Ma még sürgetőbb erre az igény, hiszen korunkat konfliktusok és polarizáció jellemzi, mely nem kíméli a katolikus közösséget sem. A pápa üzenetében kifejti, hogy a médiának ma milyennek kell lennie. Hídépítőnek, életvédőnek, a látható és láthatatlan falakat ledöntőnek, mivel azok megakadályozzák az őszinte párbeszédet és a valódi kommunikációt. A médiának segíteni kell a személyeket, főként a fiatalokat, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól, hogy megfelelően tudjanak ítélni, világos és objektív tények alapján. Segíteni, hogy megértsék, fontos elköteleződni az igazságosság, a társadalmi egyetértés és közös otthonunk tisztelete iránt. Olyan elfű férfiakra és nőkre van szükségünk, akik megóvják a kommunikációt mindattól, ami eltorzíthatja, vagy más célokra fordíthatja. A pápa tehát azt kéri a katolikus sajtó munkatársaitól, hogy legyenek az egymás közötti egység jelei, függetlenül az adott médium nagyságától, hiszen az egyházban nem ezek a kategóriák számítanak. Az egyházban mindannyian ugyanannak a testnek a tagjai vagyunk. A kommunikáció továbbá nem csak szakmai hozzáértés kérdése. Személyesen kell tanúságot tenni az üzenet igazságáról, amit közvetítünk, mivel minden közlés végső forrása Isten élete, aki megosztja velünk Isten életének kincseit. Tőlünk pedig azt kéri, hogy mi is adjuk tovább ezt a gazdagságot másoknak, igazságát egységben szolgálva. Ferenc pápa emlékeztet, tekintsünk a Szentlélekre, mert csak így tudunk hatékonyan működni azért, hogy felülemelkedjünk a rasszizmus, az igazságtalanság és a közöny betegségein. Segítsünk másoknak is, hogy az adott helyzeteket és személyeket a lélek szemével lássák. ahol világunk túl gyakran beszél jelzőkkel és határozó szókkal, a keresztény kommunikátorok főneveket használjanak, melyek az igazság csöndes követelését és az emberi méltóságot segítik. Ahol pedig a világ konfliktusokat és megosztottságot lát, adjanak hangot a szegények, valamint az irgalomra és megértésre váró rászorulók elvárásainak. Ferenc pápa így ír még az amerikai és kanadai katolikus sajtó képviselőihez. A Róma püspökével való szeretett közösség, mely mindig is jellemezte országaitok sajtóját, tartson meg a hit egységében, erősnek a kulturális divatirányzatokkal szemben, melyekből hiányzik az evangéliumi igazság illata. Üzenete végén a Szent Atya emlékeztet rá, hogy hétfőn tartottuk Szent Péter és Pál apostolok ünnepét, majd arra buzdít, hogy imádkozzunk együtt a békéért az egész világon.
Ferenc pápa rendkívüli biztos nevezett ki a Szent Péter művekbe. A pápa kinevezte Mario Giordana nunciust rendkívüli biztosnak a Szent Péter Bazilika folyamatos karbantartásáért felelős vatikáni intézménybe. Feladata, hogy világítsa át a Szent Péter művek vezetését és korszerűsítse alapszabályzatát. A Szentszék sajtóterme június 30-án közleményben tájékoztatott a pápai döntésről. Az átláthatóság, az ellenőrzés és a verseny a Szentszék és Vatikán városállam közbeszerzési szerződéseinek odaítélési eljárásaiban témáról kiadott közelmúltbeli pápai motu propriót követően Ferenc pápa kinevezte Mario Giordana nunciust a Szent Péter művekbe, hogy korszerűsítse az intézmény alapszabályait, vizsgálja át annak irányítását, és szervezze át az adminisztrációs és a műszaki részlegeit. Ebben a kényes feladatban a biztost egy bizottság segíti, fogalmazza a szentszéki közlemény. E döntés a főrevizori hivatal jelentése után született, amely ezen a napon dokumentumokat és elektronikus eszközöket foglalt le a Szent Péter művek adminisztrációs és műszaki részlegének irodáiban. A művelet végrehajtását Giampiero Milano ügyész és helyettese Alessandro Didi ügyvéd dekrétuma hatalmazta fel, miután tájékoztatták az államtitkárságot. A Szent Péter műveket annak idején abból a célból hozták létre, hogy a vatikáni bazilika építéséhez és művészeti alkotásainak megvalósításához szükséges munkálatokat kezelje. Az intézmény feladata a világ legnagyobb templomának karbantartása és a hozzátartozó struktúrák átfogó irányítása. Megalakult az amazóniai egyházi konferencia. A testület válasz a földanya szegényeinek kiáltására. Az amazóniai egyházi konferencia a létrehozása céljából szervezett internetes gyűlésen született meg, amelyet június 26-a és 29-e között tartottak. Az új szervezet konkrét eszköz kíván lenni a pán-amazóniai régióról 2019. októberében a Vatikánban megrendezett püspöki szinóduson elhangzott számos javaslat megvalósításához. Célja, hogy hit szerepet töltsön be, amely életre kelt más egyházi, társadalmi és környezetvédelmi hálózatokat és kezdeményezéseket kontinentális és globális szinten is. Az amazóniai egyházi konferencia létrehozásának dátuma nem véletlen választás. Június 29-e, amely napon az egyház Szent Péter és Szent Pál liturgikus emléknapját ünnepli. Ez is megerősíti az új testület hivatását, amely abban áll, hogy az egyházat szolgálja profétai választásában és önmagából kilépő missziós tevékenységében. Az alapításról kiadott közlemény továbbá hangsúlyozza, hogy a konferencia megszületése a remény megnyilvánulása, amely összekapcsolódik Ferenc pápa tanításával, aki közelről kísérte a testület létrehozásának folyamatát. Az amazóniai egyházi konferencia egyben konkrét javaslatot is tesz ebben az emberiség számára nehéz és rendkívüli időszakban, miközben a vírusjárvány, az erőszak, a kirekesztés és a halál sújtja a pán-amazóniai régiót és az ott élő népeket. Emiatt sürgős és azonnali ökológiai megtérésre van szükség. Az új konferencia szervezeti felépítése tükrözi az egyház egységét a sokszínűségben, és a szinodalitás növekedésére hív. A testület elnöke a brazil Claudio Umes bíboros, São Paulo nyugalmazott érseke, alelnöke a perui David Martínez de Aguirre Guinea, Huerto Maldonado apostoli helynöke. Az új konferencia az Amazóniáról tartott rendkívüli szinódus két gondolatát testesíti meg. Az egyik a záró dokumentum 115. pontjában megfogalmazott terv. Létre kell hozni egy püspöki szervezetet, amely előmozdítja a szinodalitást a pán-amazóniai régió egyházai között, és amely körvonalazza az egyház amazóniai arcát, valamint új utakat talál az evangelizáló küldetésének megvalósításához. A másik elképzelést Ferenc pápa fogalmazta meg a Querida Amazonia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításában. Az amazóniai pásztorok, megszentelt életű személyek és világi hívők kötelezzék el magukat a szinódus munkájának gyakorlatba ültetésében.
Az egyiptomi szent család út várja a zarándokokat. Második rész.
Szent József először a Nílus deltája mentén haladt, majd délnek fordulva a Wadi el Natronhoz érkezett a családjával, amely vidék az első századokban az egyiptomi remeték, aztán a szerzetesek kedvel tartózkodási helye lett. Innét tovább indultak a mai Kairó felé, majd a város alatt mintegy 10 kilométerre Ain Shams környékén megpihentek El Matariánál, méghozzá egy óriási fa árnyékában. Ezt a helyet máig Mária fájának nevezik. A fa mellett forrás fakad, és a környékbeli fák közt nő egy bálzam nevű nagyon illatos növény, amelynek aromája a szent kenet finom illatát adja. A középkorban ez a Mária fája hely az odaépített monostorral és vendégfogadóval együtt a zarándokok egyik legkedveltebb állomása lett. A Szent Család útja a Nílus partján dél felé haladt. E vonulás nyomán, főként a 4.-5. században sok monostor és kápolna épült az egykori út mentén, de közülük az Abu Serga, vagyis Szent Szergiusz nevű monostor és kápolna lett a legismertebb. Egy barlang kínált egykor menedékeit a Szent Családnak, ami fölé később kápolnát emeltek. A kopt ortodox egyház honlapján található leírás szerint az El Fosztát nevű környékbeli tartomány kormányzója elődözte innét a Szent Családot, mert jelenlétük ártott a bálványoknak. Ők pedig tovább vonultak és eljutottak Memphisbe, az ősi Egyiptom fővárosába. Itt a közeli gízai piramosok köszöntek a Szent Családra, amikor a halottak völgyén áthaladtak. A középkorban itt is kápolnát emeltek az emlékükre. Mára csak az alapfalak állnak, és az a kőlépcső, amelyen át a Nílus partjára jutottak le a vízhez. Máté evangéliumában a Szent Család menekülés története így zárul. Egyiptomból hívtam az én fiamat, ami világos utalás a választott nép egyiptomi tartózkodására. Izaiás prófita könyvtekercse 19. fejezetében így jövendül. Lám, az Úr gyors felhőn szállva Egyiptomba érkezik. Egyiptom bálványai pedig megremegnek színe előtt, és az egyiptomiaknak megolvad a szívük keblükben. Ennek a prófita jövendőlésnek a beteljesedését látták a későbbi korok a Szent Család egyiptomi vonulásában. Amerre csak elhaladtak, a bálvány szobrok megremegtek és ledőltek. A helyiség papjai és a vezetői rendre arra kérték őket, hogy menjenek el onnét. Mintha az Úr későbbi mondása igazolódna már gyermekkorában. Senki sem szolgálhat egyszerre két úrnak. Az Úr Jézus küldetése végén, amikor a jeruzsálemi templomban a képmutatókkal pöröl, kijelenti. Fehérre meszelt sírókhoz hasonlítok, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival és mindenféle undoksággal. Ez a megjegyzés az egyiptomi halotti kultuszra utal, amelyről a választott nép az egyiptomi fogság során majd Jézus családja a menekülés révén szerzett tapasztalatot. Szamullat városánál a Szent Család áttért a Nílus keleti partjára, ahol a sziklás partvonalon szintén egy barlangban húzták meg magukat egy vagy több éjszakára. A helyet Gabal el-Tairnál a madarak hegyének hívják, s valóban ma is zajos a számtalan madár énekétől. Nézzétek az ég madarait, csodálkozik rájuk később Jézus, mert az Istenre hagyatkozás nagyszerű példáját látja meg bennük. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek. Mennyei atyátok táplálja őket. Ennek a monostorral és Szűz Mária kápolnából ellátott helynek másik neve a Tenyér hegye. A kopt hagyomány úgy tartja, hogy az ott létük során egyszer egy nagyobb szikladarab levált a hegyoldalról és csúszni kezdett lefelé, amire az Úr Jézus kezével megérintve megállította a szikla zuhanását. A szikla máig őriz egy lenyomatot, amely egy kis gyermek kezére emlékeztet. Ezzel elérkeztünk a Szent Család Zarándokút utolsó állomásához. A szentszülők a gyermekkel Kuskám hegyéhez érkeztek, ahol az El Muharrak monostor emelkedik Assziút tartományban. Itt mintegy fél évig tartózkodott a Szent Család egy barlang oltalmában, amelyet később a Szent Szűz monostor kápolnájába alakítottak át. Úgy tartják, hogy az oltárlapja a barlang azon részét fedi, ahol egykor a gyermek aludt, és ami most Egyiptom közepének, mint egy köldökének tekinthető. De mit is mond a nagy próféta Izajás? Azon a napon oltára lesz az Úrnak Egyiptom országának belsejében. Izajás 19:19. Ezen a helyen jelent meg az Úr angyal a Szent Józsefnek az álmában. Amikor Heródes meghalt, megjelent Egyiptomban álmában Józsefnek az Úr angyala, és így szólt hozzá. Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére törtek. Erre ő fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. A Szent Család hazatérése más úton történt, mint ahogy megérkeztek Egyiptomba. Kicsit délnek fordultak, és Assziút hegye felé tartottak. A Szent Család megáldotta a helyet, ahol később egy monostort emeltek. Hazatérve a Szentföldre, véget ért a Szent Család hosszú zarándokútja, amely az oda és visszaúttal együtt mintegy 3 évig tartott, és aminek során mintegy 2000 kilométert tettek meg. Így indult az üdvözítő élete 3 éven át tartó állandó úton léttel. Nem véletlen, hogy az utolsó 3 év is így telik el, immár az új családja, a 12 apostol társaságában. S a keresztény emlékezet itt is megőrizte az Úr lábanyomát, ahol jeleset cselekedett, ott kápolnát és monostort emeltek a tiszteletére. Ezek a kövek, a kápolnák és a monostorok kövei az Úr Jézus Krisztus népének a szeretetéről szólnak most is, a csend ékes szólásával. Ezt ő maga úgy mondta, a kövek megszólalnak. Isten egyszerű zarándok népe pedig érti a kövek beszédét.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió. Thank you.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
Mire taníthatna a járvány?